Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Róbert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Ezúttal Portugáliáról van szó a mai világszámban, azon belül Madeirára látogattunk. Gyönyörű zöld szigetet képzeljenek el, nem az a tipikus Bahama-szigetek meg Hawaii, ahol egymást érik a homokos partszakaszok, meg aztán van egy néhány pálmafa is, bár mondjuk a Bahamákon nincs annyi pálmafa, ott nem őshonos. Na mindegy, szóval Madeirán inkább sziklás a part jelentős része, mely egy kicsit kavicsos, viszont üdezöld az egész sziget, tehát tényleg szinte felfrissülünk, amikor sétálgatunk a hegyoldalon, és hát attól még lehet fürödni a tengerben, főleg nyáron. Minden esetre a madeirai látogatás nem csak a strandolásról, sőt nem a strandolásról szól szerintem, hanem inkább a tobogánozásról, a finom ételekről, a madeira mártás és a bor meg az ételek megkóstolásáról, és hát az utolsó híresség, a madeira csipke sem maradhat ki a sorból. A fővárosban több manufaktúra is van, mi is elmentünk egy ilyenbe és megnéztük a munkafolyamatokat, a vasalástól kezdve a csipke kivágásán át szinte mindent megmutatnak. Persze ez is úgy működik, hogy megnézhetjük, hogy miként készül a madeira csipke, bámuljuk egy órán vagy másfél órán keresztül, az összes munkafolyamatot megcsodáljuk, fotózgatunk, és jön a legnagyobb attrakció, a bolt meglátogatása, ahol aztán kiválaszthatjuk, hogy mit viszünk haza. Hát ez tényleg nagy attrakció, mert az ember be kell, hogy vegye tán a szívgyógyszerét, mert hogy ha egy nagyobb családi asztalt le akarunk madeira terítővel fedni, akkor az olyan 3-4 millió forintnyi összeg bekerülne, úgyhogy le is tettem az ez irányú elképzeléseimről. Persze a turisták azért vásárolgatnak, de gyártottak ilyen turisztikai csipkét, ami azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 6 meg 3 cm nagyságú, és semmire se jó. Na, ezt veszik meg a turisták, és ez viszonylag elérhető áru. Madeira szigetén van egy Santana nevű település, és ez nagyon híres a tematikus parkjáról. Az ősrobbanásnál kezdik a sziget bemutatását, ugyanis el lehet menni az itten ilyen látványcsarnokba, így hívják, és meg lehet nézni a 100 milliárdnyi tűzgolyót, a hatalmas robbanásokat, a fényjelenségeket, ugyanis számítógépes animációval megcsinálták az ősrobbanást, és onnantól kezdik el a sziget bemutatását. Mert Magyarországon megszoktam, hogy bármilyen konferenciára, vagy bárhova elmegyek, akármiről szóval mindig ilyen történeti izgalmakkal kezdjük, hogy és akkor hogy kezdődött még a jogalkotás Hammurapinál. Szóval a madeira szigetekiek is úgy tűnik, hogy az ősrobbanásnál továbbá nem akartak visszamenni, minden esetre onnantól kezdik a sziget bemutatását. Tehát akkor lesz igazából izgalmas a dolog, amikor megérkezik Mr. és Mrs. Stress, ugyanis a stresszes emberek lenyugtatásáról szól a kisjátékfilm. A biztonság kedvéért az ülések még mozognak is, hogy átérezzük azokat az élményeket, amelyek a mindennapok egyhangúságából kiszakadó emberekre, vagy kiszakadni vágyó emberekre várnak. A filmben van egy olyan jelenet, hogy megérkezik ugye a két ideges emberke, a házaspár, és aztán eldobják a mobiltelefont. Hát ilyet magyar turista ugye nem tesz, mert drága, de hát szerintem egyébként a német turista sem, akikről mintázták ugye Mr. és Mrs. Stress-t. Hát nem tudom, hogy a németek mennyire idegesek, de az biztos, hogy a film szerint akárki megérkezik Madeirára, az mindenképpen le fog nyugodni a végére, és átérzi a természet erejét. Ebben sok igazság van, tehát tényleg, amikor az ember hatalmasat cippant a kristálytiszta levegőből, látja a végtelen tájakat, a gyönyörű tengert, akkor akármilyen problémája, baja lehet, egy kicsit megnyugszik. A sziget 57 km hosszú és 35 km széles, tehát látszólag nem túl nagy, hogyha alaposan be akarjuk járni, akkor mégis több napig kell autózni. Madeirán ugyanis nagyon nagyok a hegyek. A legmagasabb pont 1810 méter magas. A kísérőnk figyelmeztetett, hogy ide még pulóvert is hozni kell, mert hűvös van a hegytetőn, függetlenül attól, hogy egyébként november tájékán, vagy akár áprilisban már jó idő van, nyáron pedig nagyon meleg, itt ugye magasan vagyunk, mindig egy kicsit hűvös van. A panoráma azonban elképesztő. Hogyha valaki szeret hegyet mászni, Madeirán 3-4 órás sétákat is tehet, és hát ne ilyen klasszikus hegymászásra számítsanak, amikor tényleg egymás után kell beverni az ilyen hegymászó pöszköket, hanem túra útvonalakat csináltak a hegyen, ahol nyugodtan egy átlagos turista is elsétálhat. Közben csodás völgyeket, falvakat, csobogó patakokat lehet látni. Madeirán a vízesések egy részét bevezették kis csatornákba, és a csatornákat pedig kis kanyargós útvonalon levezetik a hegyről, és ezek mellett sétautakat alakítottak ki. Elképesztően szépek és gyönyörű itt megtenni egy sétát. Ha az elegendő csapadék miatt az egész sziget üdezöld, alig vannak majd irán kopár területek. Mivel meglehetősen meredek a legtöbb hegyoldal, ezért a földet, ahol megművelik, ott teraszosan teszik ezt, vagyis belevágnak kis parcellákat a hegyekbe. Szőlőt és banánt termesztenek főleg ezeken a parcellákon. Madeira 1419-től Portugália része, ekkor fedezte fel Zarco kapitány, a helyi hős másodkapitányával Moñizzal együtt. A főváros Funchal, ahol Churchill is nyaralt. Itt töltötte utolsó napjait IV. Károly magyar király is, ő ugye osztrák császárként az első Károly nevet viselte. A monarchia bukása után, miután nem sikerült visszaszereznie a magyar trónt Károlynak, az egykori szigeten itt Madeirán talált menedéket, némileg késztették is persze, hogy utazzon ide. Sírját megtaláljuk egy csodaszép templomban, Funchal legmagasabb hegyének tetején. Az osztrákok elhelyeztek egy emléktáblát a kegyhelynél, amelyre kiírták, hogy itt található az utolsó osztrák császár sírja. Egy kicsit fájó volt, hogy nem emlékeztek meg arról, hogy IV. Károlyként Magyarországon is uralkodott, sőt, cseh király is volt, a monarchiáról nem írnak a táblán. Ha a templom oldala mellett felfelé sétálunk, akkor eljuthatunk Sziszi kastélyáig. A magyarok által annyira szeretett asszony a jó levegő miatt költözött ennyire magasra. Madeirán körülbelül 250 000 élnek, a legtöbben a fővárosban, Funchalban, ahol 110 000 lakos van. Többségében portugálok a helybeliek, egyre több német és angol is betelepült az utóbbi időben, és hát ezen kívül vannak vendégmunkások. A vendégmunkások főleg ukránok, tehát fura, de nem az Európai Unióból érkeztek sokan, úgyhogy itt nincsenek nagy számban lengyel villanyszerelők, néhány azért van, de főleg ukránok azok, akik az alagutak és a szállodák építésénél segítkeznek. Viszonylag kicsi a munkanélküliség, legalábbis relatív kicsi a szárazföldi területekhez képest, ugyanis a turizmusból, a bortermesztésből, vagy éppen a csipke készítésből a legtöbben meg tudnak élni. A helyiek barátságosak, a biztonság tényleg szinte tökéletes, úgyhogy a gyerekes családoknak és a kikapcsolódni vágyóknak meglehetősen kellemes a hely. A kék tenger pedig szemkápráztatóan gyönyörű. A part kavicsos köves jó részt, úgyhogy ne hatalmas homokos bícsekre számítson az ide látogató, de hogy a turistáknak kedveskedjenek, ezért az egyik szép strandra a Szaharából, a közeli Afrikából hozattak homokot. Van azért helyi homok is, hogyha valaki eredeti helyi homokra vágyik, akkor a közeli szigetre, egy ilyen kis apró szigetre, Porto Santóba, hogyha elmegy, a kikötőnél, a kikötő mellett gyönyörű strandokra lelhet. Persze, azért vigyázniuk kell az utazóknak egy-némely dologra, például arra, hogy legyen náluk üres táska vagy bőrönt, amelyben a rengeteg ajándékot hazaviszik. Persze az ajándéknál ne valami nagy dologra gondoljunk, hanem mondjuk csipkére, gyümölcskenyérre, fonott kosárra, madeirai népi hangszerekre és mindenféle egyéb izgalmas dologra. Ilyet minden turista visz magával természetesen.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Nagyon érdekes, ugye IV. Károly és Madeira kötődése. Károly 1887-ben született Otto főherceg és Mária Józefa szász hercegnő gyermekeként. Azért lehetett végül király, mert Rudolf trónörökös tragikus halála után Ferenc Ferdinándot megölték. Az öröklési szabályok szerint Károly apja következett volna, ám ő akkor már halott volt. Így került Károly az osztrák és a magyar trónra, valamint hát cseh király is lett. Magyarul már korán megtanult, gyermekként néhány évig Sopronban lakott, ugyanis apja itt katonáskodott. Budapesten a Mátyás templomban koronázták magyar királyá 1916. decemberében. Ekkor már nős volt, 1911-ben ismerte meg Zita pármai hercegnőt, és hamarosan el is vette feleségül. Nem választották tehát nejét, hanem ő szeretett bele, és ez korán sem volt jellemző az uralkodói házakra. Első gyermekük Habsburg Otto 1912-ben született. IV. Károlynak a monarchia összeomlása után kellett elhagyni a Schönbrunnt, ekkor Eckartsau-ba távozott a család. Aztán 1918. novemberében Károly kiáltványban mondott le arról a jogáról, hogy beleszóljon az osztrák államügyekbe, vagy nem sokára Magyarország ügyeitől is függetlenítette magát. Nem mondott le azonban az örökletes címeiről. Úgyhogy hoztak Ausztriában egy évvel később egy olyan törvényt, amelynek értelmében a család valamennyi tagját kitiltották Ausztriából addig, amíg el nem fogadják az egyszerű állampolgári státuszt. A trianoni békeszerződés aláírását követően Károly két alkalommal is megpróbált visszatérni a magyar trónra, de ez sem márciusban, sem októberben nem sikerült neki. Ezt követően kellett Madeira szigetére költöznie a családnak. Érdekesség, hogy a Habsburgok kitiltására vonatkozó törvény a II. Világháborút követően is még élt, úgyhogy Habsburg Otto is csak 1966-ban kapott beutazási engedélyt az országba. A második hazatérési kísérletet követően Károlyt és Zitát a tihanyi apátságba zárták, aztán innen az Antant tisztjei szállították őket Madeirára, majd nem sokkal később a gyermekeiket is idehozták. Károly itt halt meg tüdőbajban. Zita királyné éppen 8. gyermeküket várta. Mivel már nem maradt elég pénzük, ezért 13. Alfonz spanyol királyhoz utaztak Madeiráról. A család 1929-től Belgiumban lakott, majd Kanadába, később az Egyesült Államokba költöztek. Károly felesége hosszú ideig élt, de férje halála után mindig feketében járt. Hajnali 5-kor kelt, és minden reggel misét hallgatott. Otto fiához hasonlóan ő is szeretett volna Ausztriába visszatérni, végül 1982. májusában keresette fel egyik lánya sírját Tirolban. 1989-ben Svájcban halt meg, szíve itt maradt, testét Bécsbe vitték, és a kapucinusok templomának kriptájában helyezték el. Mélyen vallásos volt, 2004-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta. Ez tehát a család története és a madeirai kötődések miatt nagyon sokan keresik fel azt a helyet, ahol laktak, ahol éltek, amikor Madeirán tartózkodtak. Hölgyeim és uraim, hamarosan a híreket követően folytatjuk majd a világszámot. Tartsanak továbbra is velem!